Kedves testvérek! Szent Lukács evangélium olvasásának vége felé járunk. A legfontosabb részeket már hallottuk virágvasárnap, nagybőjti időben, húsvét környékén, és most egészen Krisztus király vasárnapjáig az oda vezető, az eseményekhez vezető utat követjük nyomon, lépésről lépésre, és Szent Lukács evangélista éppen azt akarja tisztázni, hogy miben is rejlik a keresztény hit, a keresztény lét lényege. Négy evangélium áll rendelkezésünkre, és érdemes ezt a négy evangéliumot időrendi sorrendbe elhelyezni. Ez nem a Szentírásban felsorolt helyüknek felel meg, az első Szent Márk evangéliuma, amely evangélium azért gyűjtődött össze, vagy íródott, mert sok fecni kis papírdarab volt szanaszét, itt is egy jézusi történet, ott is egy jézusi mondás, ez is emlékezett valamire, amaz is, és akkor úgy látta Szent Márk, hogy ezt össze kell rendezni, hogy egy egységes anyagként ez megmaradjon, ne szórodjon szét fecnikként. És némi kis útmutatást adott, hogy az egyháznak milyen irányba is kell elindulnia, ha Jézus nyomdokait akarja követni, de az első feladata az volt, hogy összegyűjtse a jézusi tanítások lényegét, legfontosabb elemeit. Aztán kialakult az egyház, Szent Máté evangéliuma a következő lépés, amely egy kicsit olyan zsidó módon leírja, hogy ha valaki az egyházba tartozik, akkor így kell élnie. Az egyháznak így kell működnie, ilyen kell legyen a struktúrája, a rendszere. Máté evangéliuma az egyház működésének világát írja körül, írja le. Minden egyes történetben rávilágítva valami belső szent titokra, mit tudom én, a tíz szűz története önállóan van leírva, hogy akinek nem ég a lámpása akkor is, amikor már minden olaj elfogyott, az abszurditások világában is, az az ember nem léphet be arra a bizonyos mennyegzőre. Ez a Mátéi evangélium, de alkalom támadt a Mátéi evangélium gondolkodása alapján egy sokkal súlyosabb farizeizmusra, mint amilyen az Ószövetség népének farizeusai voltak. Az Ószövetség népének farizeusai 20%-át, ötödét minden évben a jövedelmüknek, éves jövedelmüknek adóként ilyen közcélra, szociális célra fordítják. Nagyon szigorú szabályzatban élnek, segítik egymást, és nagyon komoly önfegyelemben és közösségi fegyelemben élik életüket. A keresztények viszont, hogyha ők szabadságban élnek, másokat is befogadnak, de ha ugyanaz a farizeusi büszkeség jellemzi őket, akkor a keresztények sokkal szerencsétlenebbek, mert ugyanaz a farizeusi büszkeség csak mindenféle szóbeszédre, értelmetlen emberi akaratok érvényesítésére rendeli alá, vagy érvényesítésének rendeli alá az egyház életét. Ez volt a következő egyházi tapasztalat, jött Szent Lukács evangéliuma, és látva ezt a tapasztalatot, ő maga is gondosan utána jár, hogy próbáljon már újra gondolni, hogy mi is a jézusi tanítás lényege. És jut el addig a gondolatig, hogy kérem szépen nem az egyházban betöltött, tökéletesen hibátlan működő szerephelyzetek, hanem a szembesülés. És itt jut el Lukács gondolatával a hit tapasztalataként a szembesülés. Szembesül a bűnbánattal, vagy nem bűnbánattal, csak egyszerűen egy döbbenettel. Júdás öngyilkossággal, Péter bűnbánattal, Az apostolok megrendültséggel, hitetlenkedve kihogy Tamás és a többiek. Aztán az egész társadalmon végig söpör, beleértve a tömeget is, melyet könnyű népnek nevezni nem igaz, tömeg hatások érvényesülnek ilyen helyzetben, és úgy tűnik, hogy e a szembesülés hiánya farizeusi büszkeséget jellemzi, meg ezt a tömeg gondolkodást, a szokásos elvárásokat, társadalmi szemléleteket, ami leginkább akadályává válik, hogy valaki Krisztussal úgymond találkozhasson. És Lukács ezt az arcélt domborítja ki, és jönnek egymás után a szereplők. Vissza lehet menni, a keresztény ember ős példájaként írja le az irgalmas szamaritánust. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba megy, rablók kezébe kerül, összeverik, elmegy a pap, mert őnek is hihetni kell a templomba, szolgálatot teljesít, elmegy a levita, mert ő a templomszolga, sekrestésféle, meg ezután közjó érdekében, szociális, karitatív, egyéb munkában dolgozik, tehát neki is sürgős dolga van, meg hát ki tudja, hogy kicsoda az, meg micsoda az, aki ott félholtan ott van. És ez a vállalkozó, aki akkor is sem a templomba iparkodik, hanem mit tudom én, teherhordó állatával valami ügyletet csinál, az veszi észre az útszélen összevert embert, akiről tudjuk, hogy az evangéliumban Jézus, akit az útszélen keresztre feszítetten, összeverten ott van, és észreveszik-e, kiveszi észre az összevert Krisztust az útszélen. Válik a keresztény ember ős példájává, aztán utána olyan szereplők, például a vámos. Hát vannak más szereplők is, a dúsgazdag és a szegény Lázár. Dúsgazdag, aki nem jutott semmire se a maga gazdagságával. Persze ott volt az a hűtlen intéző is, mindig ilyen furcsa alakokat állít egyfajta pozitív szerepbe Szent Lukács evangéliuma. Neve csak Lázárnak van, aki a nyomorúságában találja meg az Istent. Aztán múlt vasárnap hallottuk a farizeus és a vámos történetét. Farizeus, aki ott van és hálát ad, hogy ő nem olyan, mint a többi ember, mert ő neki rendszere van, világa van, betanult imádságai, apja nevelte, jól rendezett társadalmi körülmények között él. A vámos pedig egy gazdag ember, de ott van az emberi nyomorúsága. És érzi a visszásságot, a családi életének problémáit, apjával, anyjával, esetleg feleségével, gyerekeivel, saját életének reménytelenségét látja, érzi, és ő így imádkozik, Istenem, irgalmazd nekem. Személyes sorsa az imádság, a farizeusnak pedig a szerepek az imádság. A vallásos szerepek az imádság, mely az ószövetségi zsidó farizeusok világában még legalább alappal rendelkezik, de az új szövetségi egyház farizeizmus farizeusai körében még alappal sem rendelkezik, csak büszkeséggel. Ami sokkal nyomorúságosabb szerep, mondja ki Jézus, vagy az evangélista is, ezen történet előhozásával. És a mostani történet pedig egy vámost állít megint a keresztény ember példájaként. Ez a vámos, jómódú ember, Jerikónak talán a leggazdagabb embere, vagy a leggazdagabbak egyike, és ráadásul a jerikói vámosok feje majdnem akkora úr és hatalom volt, mint a jeruzsálemi vámosok feje, aki kezébe tartotta az vámot, az átmenők áru szállításának a dolgait, Aztán ott mások zsebében kotorázott és kotoráztatott a beosztottakkal, mert ő a feje volt a vámosoknak, és azután hazugsággal, tulajdonképpen lopással szerzett vagyon az, amely az övé. És érdekes, hogy ugye Jerikó az Jeruzsálem kapuja, mert Jerikó és Jeruzsálem között már csak egy 20 kilométernyi sivatagos út van. Ott már lakott település nincs, legfeljebb a rablók működnek egy-egy útkanyarban, ahogyan a másik történetben is halljuk. Tehát Jeruzsálem kapujának a fő vámosa ez a Zakeus, és megvetett ember, bár mindenki hajbókol előtte. Jézus jön. Volt már egy másik, ugye Bartimeus, aki ott ordítozik vakként az út szélén, és a tömeg, Jézus körüli tömeg akadályozza, vagy akarja megakadályozni, hogy Jézussal találkozik, aztán túlordítja a tömeget, Dávid fia, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, Jézus észreveszi azt, míg az a tömeg, amely büszke, mert hiszen ők vonulnak Jeruzsálembe az ünnepekre Jézussal, és osztják, szorozzák ennek a bölcs tanítónak a mondásait, meg gondolatait, és tulajdonképpen nem is rossz üzlet nekik, nem is rossz érzés nekik, hogy beletartoznak Jézussal Jeruzsálembe vonuló csapatba. És ebben a közegben tudja majd Jézus, hogy mire jut ez a tömeg, amikor szembesül valóságos helyzettel, mi fog történni Jeruzsálemben, de most nagyon maga biztosak a maguk világában. És ott van ez a vámosok feje, aki alacsony termetű, úgy látszik földhöz ragadott, mert ilyen gnómféle alaknak is be lehet állítani, aki hát fölmászik egy fára, mint egy gyerek, hát el is tudott bújni, de legalább közelebbről láthatja Jézust, és Jézus leszólítja a fáról, én ma nálad kell megszállnom. A tömeg megbotránkozik miatta, hogy egy bűnös embernél száll meg. Hogy van ez? És azután, amikor a vámos fogadja őt szeretettel, akkor izgalmas, érdekes dolgok történnek, mert arról van szó, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom. Ha valaki megtért a farizeusok szektájába, ugye nagyon érdekes ez a megtérés, ma is összekeverjük a megtérést a betéréssel. Megtért kicsoda, aki betért egy imacsoportba, az a megtért ember. Akkor is a megtért, aki betért egy farizeus közösségbe, csoportba, annak kötelessége volt összvagyonának egyötödét, 20%-át adóként lefizetni. Nem olcsó mulatság volt betérni, megtérni farizeus módra, és utána évi jövedelmének szintén ötödét, 20%-át kellett adóként, amelyből aztán szociális rendszer tartottak fönt, meg kulturális rendszer tartottak fönn, meg némi egészségügy egyéb, szóval adóként lefizetni, nem is kevés adó volt az. És azután, ha valakiről az volt a gyanú, hogy tisztességtelen jövedelemből szerezte a birtokát vagy a vagyonát, tisztességtelen módon, akkor a 5 részből 2 részt kellett neki beadni adóként, és utána pedig évenként a éves jövedelmének szintén az ötödét, 20%-át. Így érthető, hogy Jézus közösségébe betér ez a vámos. Vagyonom felét odaadom. Hát ez több, mint a kétszer 20%. valamivel, de egy kicsit túllépi ezt a belépési, megtérési kvótát. Ugyanakkor, ha valakit megkárosítottam, annak négyszeresen térítem vissza. Ez se egyszerű túlzás. Az ószövetségi törvény arról szól, hogyha valaki ellop másnak egy birkáját, és nyilván tetten érik, kiderül, 4 birkát kell adni helyette vissza az eredeti tulajdonosának. Így aztán, hogy ő négyszeresen térítem vissza, azt jelenti, hogy beismeri a lopásait, hogy bizony azok lopásból származtak, azok a hasznok, amelyekkel ő jogtalanul mások zsebében vámosként, mások zsebében kotorászva szerzett. És itt jelenik meg, így válik ez a Zakeus a keresztény ember példájává, neki is neve van. A dúsgazdaggal ellentétben neki is neve van, valami ilyesmi értelme van az ő nevének, hogy megvilágosulás. Valami megértés, valami letisztulás. Valami ilyen neve van ennek a Zakeusnak, és mi az, ami közös jellemzője a múlt vasárnap hallott vámosnak, és közös jellemzője ennek a Zakeusnak. Mind a kettő szembesült önmagával, sorsával, létével, a társadalmának visszásságával, ellentmondásosságával. Mind a kettő levonta a következményeket. Múlt vasárnap csak azt hallottuk, hogy Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek, most pedig látjuk azt, aki le is fizeti az árát. Meg is fizeti az árát, annak érdekében, hogy úgymond lelkiismerete rendbe jöjjön Isten előtt, és annak a jézusi közösségnek teljes joggal ő tagja lehessen. Ez a szembesülés, amely felé halad a Lukács evangélium, és szerette volna megértetni, hogy nem egyszerűen jól kidolgozott szerepekből áll az egyház. Nem abból áll az egyház, hogy kidolgozzuk a magunk szerepeit, a magunk dolgait, azt jól elszerepeljük, és aztán bizonyítjuk önmagunk előtt elsősorban, hogy milyen jól csináljuk, és aztán elimádkozhatjuk a monológunkat, úgy, mint ahogyan a múlt vasárnap evangéliumában a farizeus imádkozott, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. A keresztény arc élt, a keresztény ember arculatát írja le, ezen alakokon, személyiségeken, egyéniségeken keresztül. Ez volt a harmadik evangélium, majd ezután, pár évtized múltán jön a János evangélium, és milyen nyomvonalon megy tovább az az evangélium, Szent Lukács evangéliumának a nyomvonalán. Csak ő már nem szembesülésről beszél, nem azt mondja, hogy a keresztény lét lényege a szembesülés, hanem azt mondja, Krisztus perének kell nyilvánvalóvá válni a világban. És ez az egyház értelme. Ez az egyház létének értelme. Hogy a világ előtt nyilvánvalóvá váljék Krisztus pere. Gondolatában ugyanaz, mint Lukács. Evangélium ott a szembesülésről beszél, itt pedig már hivatásává teszi Szent Lukács evangéliuma az egyháznak, hogy köteles Krisztus perét élni. Köteles Krisztus perét nyilvánvalóvá tenni ebben a társadalomban, ebben a világban, hogy ki megtalálhassa a maga szerepét. Péterként sírni kezd, vagy Júdásként öngyilkos lesz, vagy Pilátusként mossa kezeit, vagy a tömegként sodródik, és ordítozza azt, amit éppen most illik, vagy szokás egyéb. szinte azt lehet mondani, nyilvánvalóvá teszi a szerepeket. Kedves testvérek, egy gondolatot muszáj lesz, bár jócskán elment az idő, egy gondolatot muszáj lesz megemlíteni, mert úgy hallottam már azért ez irányba is elindult szóbeszéd itt Kígyóson is. Ma ilyen kuratóriumi megbeszélés lenne majd ebéd után az alapítvánnyal kapcsolatban, és már hallani vélték, tudni vélték, hogy az alapítvány megszűnésének, megszüntetésének a körülményeit tárgyaljuk meg. Biztos, hogy azt arról beszélni kell, hogy hát abban az esetben, ha én hát valamilyen formában kiesek a sorból, hogy akkor mi történjék az alapítvánnyal, vagy milyen lehetőségei vannak. Természetesen erről beszélni kell, és akkor kell még a dolgokban lépni, amíg lehet, nem feltétlenül megkésve. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül most az alapítványt felszámolni akarjuk. Kérdés az valóban az, hogy 15 évvel ezelőtt kezdtük itt ezt a tevékenységet. Vajon kígyósiak számára adott-e valamit az alapítvány jelenléte? Ezen is azért el szeretnénk gondolkodni, és a kígyósiak számára fontos-e az, hogy itt legyen ezekkel az adottságokkal, ezekkel a problémákkal, be tud-e valamilyen szerepet tölteni, vagy nem tud betölteni. És hogyha belegondolok ebbe a 15 évbe, emlékeznek rá nagyon a kígyósiak, hogy akkor mi volt a témám. Az volt a témám akkor, hogy emberek, szigorú idők fognak következni, szedjük össze magunkat gazdaságilag is, együttműködésben, egymással, együttműködésben, városi népekkel, nagyon át kell gondolni, mert csúnya világ következik, önkorlátozásra kell törekedni. Ha valakinek van egy nagy lavorja, és nagy nem lyukas az a nagy lavor, akkor nem biztos, hogy feltétlenül nagy fürdőszobát kell építeni, hanem a túlélésre kell összpontosítani. Ha lyukas a lavor, akkor meg hát valahogy be kell majd forrasztani, és akkor attól még lehet az ember tiszta. Akkor nagyon megbotránkoztak ezen a mondókámon, a kígyósiak tudják ezt igazolni, mert azt gondolja az atya, hogy a 30-as években élünk. Hát akkor nem gondoltam, de azt igen, hogy nem lesz könnyebb a folytatás, mint amilyen a 30-as években volt. Az elmúlt 15 év úgy gondolom, és az utóbbi idő azért igazolta azt, hogy amit nyugaton már látni lehetett folyamatokat, az kiszámíthatóan jelen volt, illetve megjelent a mi világunkban. A mai tapasztalat is erősen hozzáadott ehhez, abból a szempontból, hogy vajon hogy reagál egy társadalom, hogy reagál az egyház, ha azt kérik tőle, hogy hát próbáljunk már szembesülni azzal, hogy milyen világban élünk. És milyenek vagyunk mi, milyen az a társadalom, mik az alapvető problémák. Hát az szükségszerű következmény volt, úgy gondolom, az, ami bekövetkezett. Ezekről szeretnénk beszélgetni, de kérném, hogy valamennyien gondolkodjunk azon, hogy tényleg mi is lehet a mi jövőnk, sorsunk. Én nem bánnám, örülnék, hogyha a kígyósiak számára is jelentene valamit, az itt lét. Örülnék annak, hogyha a templomban azokról a problémákról tudnánk gondolkodni, amely valóban a mi sorsunk. Sokkal kevesebb a lehetőségünk, mint 15 évvel ezelőtt lett volna. Gazdaságilag, anyagilag. De ha gondolkodunk, beszélgetünk, imádkozunk, egyfajta önfegyelemben, önkorlátozásban megpróbálunk együttműködni, annak biztos, hogy van értelme, Ezen a ponton sohasem elveszett a mi emberi életünk. És valóban én nem tudom szétválasztani például az evangéliumnak az üzenetét, amelynek kutatásait, azt, amit most megpróbáltam összefoglalni, túlságosan is aktuális és gyakorlati a mi életünket illetően. Én nem tudom szétválasztani az igehirdetést egy olyan szent jámborsággal, ahol betesszük a magunk egy-két forintját, aztán kifejeztük, hogy most már letudtuk ezt a vallásosságot, és nem a sorsunk, létünk és az élethez való hozzáállásunk alapvetően a tét. Mint ahogyan az evangélium minden egyes történetéből tulajdonképpen ez sugárzódik, érződik. Kérném azt, hogy tudjunk egy kicsit imádkozni azért, hogy megtaláljuk helyünket, megtaláljuk vagy felfedezzük az evangéliumnak is az üzenetét, értékét, és aztán azt a célt tudja szolgálni az alapítvány is, amelyért született, minden feladata olyan, ami az egyházközség feladata volna. Csak olyan célkitűzést vettünk be az alapító okiratba, amely egy egyházközségnek is feladata. Hogy ezt felfedeztük eddig, vagy sem, az más dolog, de azért jó lenne, hogyha tényleg gondolkodni tudnánk így a jövőről, és ennek irányában, vagy ennek értekében tudnánk beszélgetni, gondolkodni, együttműködni, dolgozni és imádkozni. Hiszek az